Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a szép tavaszi napon, szép tavaszi nap után, és különösen a hölgyeket, de hát gondolom, ma már elhalmozták önöket sok szépen, sok jóval. Mi is szeretnénk ezt megtenni, de nem csak a hölgyeknek ennyi. Ennyire leszünk most egyenjogúak. Ugye a sorozat elején valaki kérdezte már tőlem, hogy nincs-e valamiféle jegyzet így az előadásról, hogy milyen jó lenne visszanézni vagy olvasni, mert nagyon sok az információ. Ha emlékeznek rá, én ott az elején ajánlottam ilyen könyveket, hogy honnan merítettem az előadásból, és hát Galusz Lászlónak van egy könyve, ami erről szól, tehát ugyanúgy végigvezet a várostörténeten, az egyes helyszíneknél, a levélnek a magyarázatán, és ez lesz ma az ajándék mindenkinek, nem csak a nőknek, hanem az uraknak is, úgyhogy a kijáratnál majd Melindától tessék igényelni és elvinni, elvenni. Ha van olyan, akinek ismerőse, most nincs itt, de tehát neki is nyugodtan el lehet vinni. Illetve hát lehet az is, hogy a következő, tehát a folytatáson át lehet venni. Úgyhogy itt ez a könyv lényegében a teljes vázlata a sorozatnak, és Dénes jóvoltából pedig föl fog kerülni a képi anyag. Tehát ha valaki akarja, az interneten, a honlapunkon, Biblia Szabad Egyetem per Győr, tehát ott megnézheti, meghallgathatja, és közben a könyvvel a kezébe ellenőrizheti, hogy az adatok akkor stimmelnek. Tehát ezt mindenképpen ajánlom. És ha már így a folytatásról, ugye jövő héten március 15-én értelemszerűen kimarad a szerdai alkalom, de nem lesz vége a tavaszi szemeszterünknek, hanem folytatjuk tovább, és ahogy a múlt héten is említettem, a Jelenések könyvéből megyünk még tovább. Négy angyalnak az üzenetét, ilyen reformációs üzenet plusz, tehát ilyen színmel fogjuk nézni. Ennek is a kis meghívója egyébként ott van. Tehát ezeket fogjuk végigvenni, egy kis Jelenések kutatásban fogunk belemenni, majd pedig húsvét után egy vegyes előadói tímmel az Ószövetségbe fogunk visszamenni, hogy egy kicsit a balansz Ó és Új Szövetség között helyreálljon most a tavasszal, most sok volt a Jelenések, de most Ószövetség, és nem is akármelyik részét vesszük sorra, Olá László, Kökényes Zsuzsa, Csizmadia Róbert, Hites Gábor, Stramszki István, tehát több előadó lesz május végéig, a kis proféták. Ritkán olvasott része a Bibliának, vagy kevésbé olvasott rész, úgyhogy most egy kicsit így balanszírozunk a Ó és Új Szövetség között, úgyhogy mindenképpen május végéig, ahogy szokott lenni, tehát a szemeszter, a tavaszi szemeszter a Biblia Szabad Egyetemnek folytatódni fog. Hadd mondjam el, hogy viszont jövő héten sem maradunk előadás nélkül, itt a teremben lesz egy életmód előadás, nem szerdán, hanem hétfőn, a Faszenes Kezelések címmel fog tartani Szoboszlai Andrea életmód tanácsadó, masször. Tehát ha valakit érdekel ez a kezelés, ez a gyógymód, nyugodtan lehet jönni. 6 órakor lesz ez is hétfőn. Ugyanitt. Hát majd azt elmondja, Andrea el fogja mondani. Nem. Ezt fogyasztani kell, és de lehet külsőleg is, de tehát belsőleg is lehet fogyasztani, de el fog hangozni, tehát a fogfehérítéstől kezdve a... Nem akarok előre menni, tehát biztos, hogy vagy a bél problémák, tehát a... Nem megyek el, nem én vagyok az előadó, tehát csak ajánlom figyelmükbe. Egy érdekes dolog, én is hallgattam, én is onnan tudom, és próbáltam, tehát valóban használ. Tehát egy hasznos dolog. Szórólapot kint szintén lehet venni. Hadd mondjam el, még egyszer múlt héten már reklámoztam a nyári táborainkat. Ugye a Biblia levelező iskola tábor, ahova a Szabad Egyetem ről innen már voltak többen, az most júliusban lesz Balatonlellén, de lesz külön egy bibliai szabad egyetem tábor, az pedig augusztus végén, az meg Bózsván, az Empléni hegyek között, gyönyörű helyszínen. Igaz, a világ másik vége majd, hogy nem innen nézve, de megéri ellátogatni arra a helyszínre is. Bővebb információt pedig itt a honlapon lehet kapni. Hát ennyi reklám után, sőt, még egy, bocsánat, ha valakit érdekel, idén is szervezünk Szentföldi Zarándoklóutat. Ha valakit érdekel, az a végén keressen meg engem, és akkor tudunk erről is beszélni. Tehát rengeteg információ után, most pedig hát dőljünk hátra, helyezzük magunkat kényelembe, mert ma egy olyan helyszínt fogunk meglátogatni, Laodíceát, ami a kényelemről híres, mondhatnám inkább hírhet. Én azt hiszem, nincs olyan felekezet, keresztény felekezet, ahol ne hangzott volna el, ha a többi kisázsiai gyülekezetről nem is, de a laodíciai gyülekezetről prédikáció, igehirdetés, mert hát ugye ez az a korszak, amit a mai korunkkal, a mai kereszténységünkkel szoktunk azonosítani, és hát ebből adódóan kényelmes élet átka ezt a címet viseli majd, hogy miért, meglátjuk. Laodíciának a városa az utolsó helyszínünk, amit meg fogunk látogatni. Itt három gyülekezet is egymáshoz közel terül el. Majd fogunk, például a Kolosszéről fog beszélni, Hierapoliszt is fogom majd mutatni. Ahogy bejártuk ezt az egész utat, hát láttuk azt, hogy a kereszténység története hogyan indul el, hogyan alakul az apostoli kortól, a mártíromság, az üldözés korától, aztán Pergamon, Tiatira, Szárdis, láttunk egy leszálló ágat, ahogy a megalkuvás elindul, hitehagyás, és aztán Szárdisznál beszéltünk arról, hogy az a neved élsz, de igazán halott vagy, és Filadelfiában múlt héten, ahol jártunk, ugye egy föllendülés a 19. században, ami jellemezte a kereszténységet, a misszió elindulása, bibliatársulatok, missziótársulatok elindulásával, egy fölszálló ág. Na most innen fogunk visszazuhanni ebből a fölszálló ágból, megint vissza valahova oda Szárdisz közelében, hiszen Laodíciával kapcsolatban is el lehet mondani, hogy az öt elemből, ami a leveleket jellemzi, egyel nem fogunk találkozni, mégpedig dicsérettel. Csak elmarasztalással fogunk találkozni, de ennek ellenére láthatjuk azt, hogy Jézus nem mond le erről a gyülekezetről sem, erről a városról sem. Laodíciáról mit tudhatunk? Második Antiochos, Szeleukida uralkodó, hát őket már nagyon jól ismerjük, Nagy Sándor utódai, megtanultuk a hadvezéreket, tehát ő az, aki az itt lévő várost, ezt a Diospolis nevű várost megerősíti, majd az első feleségéről Laodíciának, Laodíciáról nevezi el, és igazán nem is Laodíciának kéne nekünk sem ejtenünk ezt a helységet, vagy ezt a gyülekezetet, hanem Laodícea, így kéne mondani, tehát ha ma elmegy valaki Törökországba, és keresi a térképen is, K-val van, nem C-vel van, csak hát ez a magyar átirat, ez maradt meg, hát ez a miénk, én ezt használtam éppen ezért. A Mitriadiszi háborúban sokat szenvedett a terület, a római fennhatóság alatt azonban gyors fejlődésnek indult, láthatjuk, hogy egy kereskedelmi központban terül majd el, és amiről híres volt többek között, hogy nagyon sok jó nevű, jó hírű bank volt ebben a térségben. Például Cicero megemlíti, hogy amikor ő Kis-Ázsiába megy, ő is szeretné fölkeresni Laodíciának az egyik bankját, és szeretné oda befektetni a pénzét. Hát akkor is voltak már ilyenek. Ez nem egy új keleti dolog, nincs új nap alatt. És a dicsőségének a csúcsát a második század végén érte el, tehát jelenések könyve megírása után. Hát itt látjuk Laodíciának a városát, tehát tényleg az utak kereszteződésében épült maga a város. Ha önöknek az lenne a feladata, hogy várost építsenek, önök milyen területet választanának? Földrajzilag, most gondolok. Ugye? Hát most völgy vagy hegy, ugye ez, ebben is lehet, de hát azért legyen valami vízellátás, főleg az ókori viszonyokban, ez nem egy elhanyagolható szempont. Hát el kell mondani, hogy Laodicea ugyan egy folyó meder, egy folyónak a medre mellett lévő fennsíkon épül, de magán a fennsíkon, ahol épül a város, nincs víz. Nincs víz, egy ilyen helyet választottak, ott épül meg a város. A legközelebb lévő forrás 10 kilométerre volt a várostól, a Kolosszé mellett, a mai Denizli-ből vezették fel a vizet, majd fogom mutatni a vízvezetéket, amit ki is ástak, meg is találtak. Tehát 10 kilométerről vezették be a vizet. Hát ugye pénzük volt, és ők úgy gondolták, hogy hát végülis vízünk nincs, pénzünk van, majd bevezetjük a vizet. Csak ugye ez háborús időszakban, hát ez volt pont a gyenge pont, mert ha az ellenség elfoglalta a forrást és a környékét, blokkolta az egész vízellátást, és innentől fogva kiszolgáltatottá vált az egész város, és hát így könnyen a vesztüket okozta pont ez a helyzet. Ha visszamennénk egy 20-25 évvel ezelőttre, körülbelül ez lenne az, amit látnánk Laodiceából. A csoporttal, amikor kint voltunk, a munkatársaim közül voltak, akik hát többször tértek vissza, vagy térnek vissza erre a helyszínre, és ők mondták el, hogy hát ugye akik voltak is, hogy eszméletlen, milyen mérvű munkálatok folynak ma itt Laodicea környékén. Tehát 20-25 évvel ezelőtt ők azt mondták, hogy ilyet láttak csak. Tehát nem tudom, mennyire lehet látni, itt van egy ilyen domb, és akkor egy-két ilyen kő, ami kimered. Tehát ez volt a valamikor, és ha ma elmegy az ember, tehát mindenfele állítják föl a különböző oszlopokat, az épületeket restaurálják. Itt például, és hát rengeteg ilyen darut lehet látni, itt például a nyugati színházat restaurálják, állítják helyre. Több színház is volt Laodiceában, tehát egy nagyon gazdag városról beszélünk. Ugye a hiányzó oszlopokat, elemeket kiegészítik, restaurálják, faragják. Tehát egy hatalmas munka folyik, és igazán most kezdünk el, tehát így a bibliai régészet most kezdi el látni, hogy mi is volt valójában Laodiceában régészeti szempontból. Ugye a történetleírások valamit mondanak, sokan ezt kétségbe vonták, hogy igaz vagy nem igaz, hát most itt sok minden felszínre kerül, és vannak dolgok, amik elméleteket megcáfolnak, és vannak, amik pedig alátámasztanak. Na hát például ez a Keleti utca, vagy a Szíriai utca, ahol az egész hát utat be lehet járni, tehát a régészeti feltárásoknak az útvonalát be lehet látni, ahogy kirajzolódnak előttünk a különböző épületek, a házaknak az alapjai, a lakóházak körvonalai, a templomoknak az oszlopai. Apolló templom az egyik legjobban helyreállított templom, ennek a maradványait láthatjuk itt az üveg felszín alatt, csak nem nagyon jól lehetett fényképezni. Jó ez az üveg, hogy lelátni alá, csak hát fényképezni szinte napsütés miatt, tehát annyira fénylik, nem a legjobb képek, nem is raktam be. Ez az északi színház, például az egyik munkatársam említette, hogy 25 éve, amikor ő itt volt, itt lényegében egy domboldal volt csak. Tehát ezt azóta hordták el, és hát ásták ki, és ugye a székeknek, tehát a pacsoroknak a körvonala látszik. Ez az északi, ez a nyugati, ahol az előbb mutattam ezt a részt, hát itt is ugye éppen a pacsorokat állítják helyre a nyugati színházból. Ugye azért, ha egy városnak nem csak egy, hanem kettő, három színháza is van, és márványból készült színház, tehát azért ez mutatja, hogy Laodicea azért az egy gazdag település volt mindenképpen. egy nagy, hát úgymond paradox dolog, a nimfák szent, nimfáknak is volt szentély, ugye kik a nimfák, az ókori hitvilág szerint, a görög mitológiákban ők a vizeknek, a forrásoknak a őrzői, az istennői, és hát azért mondom, hogy paradox, mert itt Laodiceában nincs forrás, de a bevezetett víz, tehát bevezettek vizet, és hát mégis hoztak létre egy szentélyt még nekik is, ezeknek az istennőknek. Aztán láthatjuk ugye a stadionnak a körvonalait, hát itt is van még mit helyre rakni, helyre állítani a dolgokban. Az írás magyarázók megfigyelték, ahogy a Laodicea üzenetet és a városnak a történetét egymás mellé rakjuk, hogy a hét kisezsé gyülekezet közül a Laodiceai az, amelyik leginkább összepasszol, összeegyeztethető a város történet és a gyülekezet történet, illetve a gyülekezethez írott levélnek az üzenete. Több kapcsolódási pont is van. Például az egyik ilyen, ugye itt ez a térség, már többször említettem a textilipart, Tiatira, és megemlítettünk több helyet is, ahol Szárdisz is ilyen volt, ahol hát nagy textilipar volt. Hát itt is volt, de itt nem fehér gyapjú volt, ami elterjedt, hanem fekete gyapjúból szőtték a szőnyegeket, puhaságáról, fényéről híres fekete gyapjút, elsősorban a felsőbb, tehát a elitnek tervezték és készítették, de hát persze olcsóbb gyapjú öltözeteket is gyártottak. Ha megnézzük, majd itt az üzenetben látjuk, hogy ezzel a fekete, drága öltözettel szemben Jézus a gyülekezetnek is ruhát fog kínálni, ők azt gondolják, az a legminőségibb ruha, amit ők hordanak, és Jézus azt mondja, nem, fehér ruha, és nem is fekete, hanem fehér ruhát kell majd venni. Tehát ezt is láthatjuk. Aztán Laodiceában egy híres orvosi iskola volt, Démosztenész Filalétész volt egy nagyon ismert ókori szemész, aki alapította ezt az iskolát. Az ő művét, amit írt, még a középkorban is forgatták. Hát a gyülekezeti levélben ott is megjelenik ez a fajta utalás erre az iskolára, a szemészeti iskolára, mégpedig úgy, hogy Jézus, amikor tanácsot ad a gyülekezetnek, hogy vegyél tőlem nem csak fehér ruhát, hanem szemkenőcsöt. Ők, akik azt gondolják, hogy hát nekünk van a leghíresebb iskolánk, még a középkorban is ezt fogják majd forgatni, persze ők ezt nem tudták, de Jézus mégis azt mondja, nem, ez nem ér semmit, mert az igazi szem gyógyítás az nálam van. Az igazi módszer nálam van. Aztán beszéltem a korábbi alkalmakkor is földrengésekről, 17-es földrengésről, ugye az egyik legnagyobbról a térségben, és 60-ban is Laodiceát elpusztította egy földrengés, súlyos anyagi károkat okozott, és Néró megszavazta a támogatást a városnak, és a válasz ez volt, gazdagok vagyunk, mindennel rendelkezünk, és Tacitus följegyzi, hogy pár év alatt önerőből tényleg fölépítették a várost. Na ez a kifejezés, hogy gazdagok vagyunk, nekünk nincs szükségünk a Róma támogatására, hát ez megint visszaköszön majd a levélből, mert ugye ezt mondja magáról a gyülekezet, gazdag vagyok, semmire sincs szükségem. Tehát ezek a párhuzamok, ezek a kapcsolódási pontok, a város története és a gyülekezethez írt levél között, hát ezek a leginkább Laodiceánál tűnnek erő. A város főistensége egy ilyen Meng Karu nevű isten volt, ő egy helyi frígiai istenség. Róluk tettem már említést, nem róla, hanem például Kübelé, akit ugye aztán Dianának, Artemisnak is neveztek, ahogy jött a hellenizáció, a rómaiak, ugye új és újabb neveket kaptak, ugyanazok az istenek. Hát ez a Meng Karu is kapott később más nevet, a hellén kultúra hatására Zeus Aseisnek hívták, vagy Zeus Laodikénosznak, tehát a laodíciai Zeusnak, ugye ők megkülönböztették, hogy ez az ő Zeuszuk, ez nem az a Zeusz az Olimposzról, ez az ő saját Zeuszuk, ez a Laodicei térségnek a saját istene, de azért Zeusz lett a neve, mert hát a hellén kultúra is hatott, szóval régen így működtek ezek a dolgok, és a templom a városi piacnak is hát úgymond helyet adott, tehát ott ment a piacolás, amikor így olvastam ezt a történetet, eszembe jutott, hogy hát úgy látszik nem csak Jeruzsálembe, a templomba a kufárok, ugye nekem is ez jutott eszembe, voltak, hanem hát itt is a más pogány kultúrákban is megjelenik ez a fajta dolog. Milyen jó, hogy ma a kereszténységben már nincs piacozás a templomokba. Sehol. Úgyhogy... Na, hát ki mit szeretne, ki mit akar. De ha elmennek egyébként itt a megyében, Brember bányára, nem tudom, valaki járt a Brember bányán a templomnál, ugye templom épülete, van a bal oldal, ugye, ami a templomba visz föl, egy ajtó, lépcsősorral, és a jobb oldali ajtó, nem tudom, nem volt valaki?
Csak a közben.
Az pedig kocsma. Tehát egy épületen belül. Úgyhogy ez nem egy olyan régi dolog, tehát van itt nálunk is ilyesmire példa ebből a szempontból. Ugye a városnak, tehát ő volt a főistensége, természetes a császár kultuszt is meg lehetne említeni, tehát ez is jelen volt Laodiceában, ahogy a többi kis-ázsiai településen János Pál apostol korában megvolt. Hogyan alakult a laodiceai gyülekezet? A laodiceai gyülekezetről nem csak a Jelenések könyvében olvasunk, hanem olvashatunk a Kolosszei levélben is. Ugye Kolosszét a térképen mutattam, hogy Kolosszé, Hierapolis és Laodicea egymáshoz közel lévő települések, tehát ilyen 10 kilométeres távolságok vannak egymástól, tehát nem egy, hát körülbelül, mintha Csanakra kimennénk, vagy tehát körülbelül ez a táv, talán még annyi se. Csanak az egy kicsit közelebb van még, de szóval nem egy nagy távolságok vannak a gyülekezetek között. Valószínűleg Pálnak a munkatársa Epafrász volt az, aki alapítja a gyülekezet egyébként, a Kolosszei levélben őt jelenik meg, őt küldi vissza Kolosszéban, és egyetlen egy személy nevét tudhatjuk a Kolosszei levélből, egy laodiceai gyülekezeti tagnak a nevét, ez a Nimfás, ahogy Pál mondja, ugye köszöntsétek az atyafiakat, akik Laodiceában vannak, és Nimfást, és a gyülekezetet, amely az ő házánál van. Semmi többet így konkrétan nem tudunk a gyülekezetről, csak hogy ez a Nimfás az ő közülük került ki, és az ő házánál volt a gyülekezet. Ugye a kolosszeibeliekhez azt mondja az apostol, mikor felolvastatik nálatok-e levélt, cselekedjétek meg, hogy a laodiceaiak gyülekezetében is felolvastassék, és hogy a Laodiceából átvenendő levelet ti is felolvassátok. Tehát Pál írt a laodiceaiaknak is egy levelet, ugye ez nem maradt meg, sokak hát kíváncsiak arra, én is elolvasnám persze, hogy mit írhatott az apostol, de úgy vélem, mivel egy helyen volt ez a három gyülekezet, valószínűleg hasonló problémával küzdöttek, hasonló akkor voltak a nehézségeik, és így, mivel a Kolosseit ismerjük, szerintem nagyjából hasonló lehet, hiszen cseréljenek levelet, tehát valószínű így egy problémára utal. Jézus hogyan mutatkozik be ennek a gyülekezetnek? A Laodicea beli gyülekezet angyalának is írt meg, ezt mondja az Amen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete. Amikor az előző leveleket néztük, Jézus bemutatkozása kapcsán miből merített a bemutatkozás? Tehát amikor ott bemutatkozott akár a Filadelfiának, vagy többinek. Igen. De miből merített? Honnan merített képanyagát tekintve? Ide beraktam egy segítséget. Ez a legelőször, amikor elkezdtük ezt a sorozatot, hol jártunk, melyik helyszínen jártunk? Nem a hét kisázsai gyülekezetbe jártunk még, hanem Pátmoszon jártunk, ahol János látta az egész látomást, ahol megjelent neki Jézus, az alfa és az omega, kezében ugye a hét csillag, a hét gyülekezet angyala, stb. A hét gyertyatartó. És amikor elkezdtük a hét gyülekezetnek a fejtegetését, a bemutatkozásból az elemek mindig ide nyúltak vissza. Tehát Jézus mindig úgy mutatkozott be az egyes gyülekezeteknek, hogy így szól az, akinél van mondjuk a hét csillag. Vagy aki a hét gyertyatartó. Tehát mindig oda utal vissza. Hát Laodicea kivétel ebben. Mert Laodiceában teljesen új elem nyilvánul meg. A bevezető látomásból nem használ föl semmilyen képet. Ugye ámen és hű tanúbizonyság Isten teremtésének a kezdete, ami hát szemben áll, mondhatni, a gyülekezetnek az állapotával, mert ha folytatjuk a levelet, azt látjuk, hogy a gyülekezet az nem egy hű állapotban van, hanem pont, hogy a hűtlenség viszonyát fogjuk majd látni. Isten teremtésének a kezdete. Hát mit is jelent ez? Sokan úgy vélik, hogy ez arra utal, hogy hát Jézus volt az első teremtménye az Istennek. Ha megnézzük ezt a görög szót, és egy picit azért én szeretném, ha ezt úgy tisztáznánk, ha megnézzük ezt a görög kifejezést, ez az arché kifejezést, ez valóban jelöl egy kezdet, időbeli vagy szempontbeli kezdetet. Másodlagos jelentése az, hogy uralkodó vagy tekintélyes szereplőről beszélünk, és a harmadik pedig a kiváltó ok. Tehát így lehetne fordítani, így jelenik meg többször a Szentírásban. Ha megnézzük, hát Jézus az, aki a időbeli vagy szempontbeli elsőségét hangoztatná itt a gyülekezetnek, az eredetét jelöli? Én nem gondolom. Semmiképpen nem gondolnám, hogy ő az eredetét akarná ennek a gyülekezetnek elmondani. Uralkodó tekintélyes pozícióját akarná hangsúlyozni? Valószínű nem. Sokkal inkább az, hogy ő a kiváltó oka, hogy ez a gyülekezet létezik. Ő a teremtés kezdete, magyarul ő az, aki által a teremtés létrejött, ő a teremtő, ő hozta létre az egész világot. Ugye, ahogy János evangéliuma egyébként ugyanevel a szóval kezdődik, kezdetben ugye, volt az ige, és az ige volt Isten. Tehát ugyanevel az arché szóval találkozunk ott is. És Jézusról mit olvasunk ott János evangéliumában? Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett. Tehát ő a teremtő, ugye az ige, aki testé lett, és lakozott mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, ahogy folytatja ott az evangélium. Tehát Jézus, amikor arról beszél, hogy ő az Isten teremtésének kezdete, ő a teremtő. Ő az, aki létrehoz mindent, és létrehozta a gyülekezetet is. És nem csak létrehozta, hanem ő a fenntartója is a gyülekezetnek, az élet tőle jön. Mit olvasunk a gyülekezetről? Hát erényekről nem olvasunk, hanem így mondja, ahogy a többi gyülekezetnél is láttuk, tudom a te dolgaidat, ugye ez többször megjelenik, te sem hideg nem vagy, sem hév. Vaj, ha hideg volnál vagy hév, így mivel lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból. Hát ha megnézzük a laodiceai vízellátást, hát beszélhetünk róla, hogy ugye itt Hierapolisban gazdag víz tekintetében mégpedig melegvízű források vannak, termál víz fakad Hierapolisban, a mai Pamukkáli egyébként, ha valaki járt már ott, akkor számára ismer. Igen, az ókori Hierapolis, a mai Pamukkáli. Mindjárt mutatok néhány képet azokra a gyönyörű képződményekről, amik ott vannak. Tehát Laodiceában nem volt melegvízű forrás. Az előbb elmondtuk, hogy milyen forrás volt Laodiceában? Nem volt. Itt volt ez a Lükosz folyó, ami egyébként egy időszakos folyó, tehát igazán víz nyáron vagy az év nagy részében nincs benne. Télen valamennyi lehet, hogy csordogál, de mi sem láttuk. Aztán itt van Kolosszé, ugye ez pedig hideg vízű források vannak, innen vezették be a vizet egyébként Laodiceába. De hát ő maguknak milyen vízük volt? Hát nem volt termálvízük, nem volt igazi hideg vízük, hát ilyen valami langyos vízük volt. Ugye a gyógyfürdőkről írtam ide ki egy részt, Strabó írja le Hierapolisnak a hőforrásait. Azt mondja, ahol meleg források vannak, és plutónion, amelyek mindegyikéről csoda dolgokat beszélnek. A víz ugyanis olyan könnyen változik át megkeményedve cseppkővé, hogy árkokba vezetve, mint egy egyetlen kőből álló falat készítenek belőle. A víz olyan bőségesen folyik, hogy a város tele van természetes fürdőkkel, és ahogy említettem, tehát itt a mai Pamukkálé áll, és ugyanúgy meg lehet mártózni, bele lehet tenni a lábat, ilyen csatornákba vezetik el ezt a vizet. Amit hozzáteszem, hogy ugye az ember azt gondolja, hogy hú, hát ez biztos jó forró lehet, de ahogy itt csordogál, tehát már itt nagyon meglangyosodik, tehát el lehet mondani, és ugye innen aztán elárasztják vele a különböző ilyen teraszokat. Mindjárt mutatom. Az oszlopokat, mindeneket lehet látni. Így van.
Azokon a régi oszlopokon ültök.
Igen, igen, igen. Akkor önök már voltak. Igen. És hát ugye itt vannak ezek a teraszok. Hát ez olyasmi, mint itt Magyarországon Eger Szalókra, ha valaki elmegy. Csak hát itt 3 kilométeres... tehát az ilyen képződményeknek, meg teraszoknak a sora, tehát nem csak az a... nem is tudom, melyik a Hotel Saliris, vagy melyiknél van ott Eger Szalókon, vagy lehet, hogy egy másik hotel, már régebben voltam én is, de hát ott ugye van néhány ilyen képződmény, hát itt rengeteg van. De ugye néha elárasztják vízzel, aztán hagyják, tehát azokat a csatornákat utána elzárják, hagyják, hogy elpárologjon a víz, és akkor ugye így rakódik mindig ez a mészkő kicsapódik, és aztán megint elárasztják, megint, tehát így hozzák létre mesterségesen is ezeket a képződményeket. Tehát gyönyörű egyébként, tehát mindenképpen érdemes ellátogatni és megmártózni egy picit ebben a vízben. Tehát ez a Hierapolisnak a melegvízű forrásai. A hidegvíz, ahogy említettem, tehát a Kolossénak az ókori romjaitól, Denizlitől vezetett egy csatorna. Ezért mondtam, hogy ugye sok elmélet megdőlt, mert régebben a Biblia kutatók úgy vélték a leírásokból, erre következtettek, hogy Hierapolisból, tehát északról vezették a forró vizet, ami meglangyosodott, mire a városba ért. Na most észak felől semmiféle vízvezetéket nem találtak. Nem ástak ki, kiástak színházat, sok mindent. Viszont dél felől, tehát Kolosszé felől, a hidegvízű források felől viszont ástak ki, és a képeken is ábrázolva van, tehát a vízvezetékrendszer, tehát délről vezették, a hideg vizet vezették be a városba. Viszont mire beért ugye a víz, ez langyosodott meg. Hát nem beszélve arról, hogy ilyen csöveken keresztül jutott be a városba. Hadd mondjam el, tehát itt volt a vízvezetékrendszer, bejutott egy ilyen víztorony, egy ókori víztoronyat képzeljünk el, itt van kinagyítva, és nem tudom, látszik-e, itt vannak benne a csövek, amik lényegében aztán elosztották és elágaztak szerte a városba. Ez már a városban készítettem egy felvételt. A földben mindenütt, minden lakóépülethez mentek a csövek. Tehát rómaiak azért nem voltak buta emberek. Tehát a vizet bevezették csöveken keresztül a házukba. Tehát ez nem a kút kint volt az utca végén, mint nagyon sokáig nálunk, A rómaiak már azt csinálták, hogy szépen bevezették a vizet a házakhoz. Ugye ami probléma volt, hogy nem csak, hogy meglangyosodott ez a víz, hanem ugye itt a csövekben, tehát olyan anyagok kerültek bele a vízbe, olyan alkaloidák kerültek bele a vízbe, aminek következtében a víznek hát ilyen hánytató hatása lett. Tehát amikor arról beszél itt a Jelenések könyve, hogy ugye kivetlek a számból, hát ez egy nagyon szép fordítás, mert igazán azt lehet mondani, hogy kihánylak. Tehát olyan íze volt a víznek, hogy ez a görög emeó szó fordul elő, amiből egyébként gyógyszer, nem tudom, hogyha valaki van orvos, az lehet nálamnál jobban tudja, hogy ez az emetin, ebből jön, ugye ez egy hánytató hatású szer, amit például ételmérgezésnél adnak a betegnek. Tehát, hogy hányja ki a dolgokat. Na hát, ennek a víznek ilyen hatása volt, amit itt ittak. Most, ha megnézzük a gyülekezet állapotával kapcsolatban, hát én azt hiszem, hogy ez egy nagyon negatív dolog, hogy sem hideg nem vagy, sem meleg nem vagy, tehát nem lehet használni sem fürdésre, sem igazán a szomjúság csillapítására, sőt, majd, hogy nem, az ige azt üzeni nekünk, hogy ez a gyülekezet, ez milyen állapotban van? Hát mérgezett? Hát egy undorító, mondhatni, egy ilyen kivetésre való, és akkor most mindenki gondoljon a rondább verzióra. Szóval egy nagyon ronda képet fest ez a gyülekezet állapota. Ugye a víz, azért jegyezzük meg, a Bibliában is egy nagyon fontos szerepet játszik. Ott van az életvize, szimbolikus értelemben is sokszor előfordul a víz. A Jelenések könyvében is találhatunk ilyen igéket, főleg a könyv végén, aki szomihozik, jöjjön, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Jézus is vizet kínál. Szemben mondjuk az ellenséggel, aki pedig valami mást fog kínálni, ahogy majd itt megyünk a folytatásban, például fogunk olvasni olyanról, hogy a fenevad az valami mással itatja meg az embereket, mégpedig paráznosságának bora. Ő bort fog adni. Ha most fölkínálnánk bort vagy vizet, önök melyiket választanák? Ugye? A mai ember melyiket választaná inkább? Itt a Jelenések könyvében ezek is ilyen szimbólumok, hogy ugye, tehát az ellenség a borral jön, Jézus pedig azt mondja, hogy ő a tiszta vizet akarja adni nekünk. Majd ki fogunk erre ott térni, de hát az élet vize, amit láthatunk, tehát többfelé megjelenik a Bibliában. Mit mondhatunk el a víz tekintetében, tehát Laodiceáról? Ugye hasznavehetőek lennének, ha hűs vizet adnának a szomjazóknak, vagy gyógyító meleg vizet a betegeknek. Lényegében ez a kép az, ha betöltik a küldetésüket, akkor ilyen hasznos emberek. Viszont Laodícia hasznavehetetlen, mert se egyiket, se másikat nem adhatja, csak hánytató langyos vízzel rendelkezik. Ilyenek voltak ugye ezek a laodíciai keresztények, az önállítás csapdájába esve, úgy gondolták, hogy a kegyesség látszata épp oly kielégítő, mint annak a valósága. Egy ilyen látszat vallásosság, egy látszat kereszténység, amit itt tapasztalhatunk. És mit olvasunk még róluk? Ugye, amit említettem is, a város is gazdag volt, és ők is ezt mondták magukra, mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és semmire sincs szükségem. És nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a nyavajás, és szegény, és vak, és mezítelen. Lényegében Jézus a fordítottját mondja azt, amire ők gondolnak. A gazdagság, a fizikai gazdagság valójában egy nagy lelki szegénységet takar az ő esetünkben. Emlékszünk a szmirnai gyülekezetre? Ott is olvastunk a szegénységről és gazdagságról. Az ottani keresztényekre Jézus azt mondja, hogy tudom a te dolgaidat, hogy te, ugye, azt mondod, hogy szegény vagy, de közben nem szegénynek mondja, tudok a te szegénységedről, de mégis te gazdag vagy. Mert fizikailag szegények voltak a szmírnai gyülekezet tagjai, de mégis lélekben gazdagok voltak. Hadd említsek egy gondolatot, amit Billy Sunday, egy amerikai evangelizátor mondott. Szegény az az ember, akinek nincs pénze. Még szegényebb viszont az, akinek csak pénze van. Nincsenek barátai, nincsenek kapcsolatai, mert minden idejét, energiáját a pénzszerzésre fordítja, és aztán, amikor elérkezik az az idő, hogy hát akkor most már nincs erő se, meg egészség se a pénzszerzésre, akkor milyen van? Már semmije sincs, egészsége sincs, ki áll mellette? Senki, mindenkit letaposott. A legnyomorultabb állapot ez, ami a laodíciai állapot. Egy olyan lelki igénytelenség, amit hát én Zorántól kölcsönzött sorokkal tudnék még inkább illusztrálni. Szerintem sokan ismerjük ezt, vagy hallhattuk már ezt a dalt Zorántól. Ő így ír: mi a győzelemről megtanultuk, hogy a részvétel a fontosabb, hogy a vereség is fizet szépen, és a győztes sokkal fáradtabb. Hát minek törjük össze kezünk, lábunk, ha már menet közben ülhetünk? Kár, hogy alig-alig vesszük észre, hogy már nem megyünk, csak érkezünk. És ugye, ami visszatérő elem itt a dalban, nekünk így is jó, így is jó, így is jó. És ugye van egy csattanója az egész dalnak, ez a piros szöveg. Nem is érdemlünk jobbat, ha nekünk így is jó. Nem tudom, hogy belegondoltunk-e abba, hogy micsoda mély tartalma van ezeknek a soroknak. Mert ez a laodíciai gyülekezet ilyen állapotban volt. Gazdag vagyok, nekem nincs semmire szükségem. Mit érdemelsz akkor? Ha neked így is jó, érdemelsz valami jobbat? Ha mai keresztény mi voltunkban, mi is ilyenek vagyunk, hogy hát nekünk így is jó. Hogy néha azért elmegyünk, foglalkozunk a Bibliával, de azért nem rendszeresen. De nekünk így is jó. Vajon érdemlünk többet? Érdemlünk jobbat? Vagy azt érdemeljük, amit láthatunk is, hogy mi lesz veled kereszténység a 21. században? Én azt hiszem, hogy ez a laodícia üzenet, hát tényleg az egyik legaktuálisabb üzenet, ami el kell, hogy gondolkodtasson bennünket. Ez a lelki igénytelenség, ami jellemzi őket, ugye ez egy hamis önismeretből fakad. Szívási József így ír erről az állapotról: a laodícia keresztényeket megzavarta a jómód, ezért elveszítették a valóság iránti érzéküket. Nem voltak tisztában se önmagukkal, se helyzetükkel, márpedig önismeret nélkül Isten ismeretünk is zátonyra fut. Nézzük meg, hogy hány és hány olyan ember, akinek van egyfajta önismerete, torzult önismerete, milyen torzult istenképek fakadnak ezekből a torzult önismeretből. Tehát először is, amire Jézus szeretné vezetni ezeket a keresztényeket, ugye te azt mondod magadról, hogy, de te nem tudod igazán, hogy mi van benned. Nem akarod tudomásul venni, hogy ki vagy valójában. És Jézus egy tükröt tart, és azt mondja, ez vagy te. Te vagy a, mit olvastunk, szegény, nyomorult, vak, mezítelen. Jézusnak a jó híre, hogy Laodíciáról sem mond le. Szárdiszról sem mondott le. Laodíciának is ad egy receptet. Emlékszünk még? Szárdisznál is, még a halottnak is volt egy recept. Ugye, erősítsd azokat, akik halófélben vannak. Hát itt is van egy recept, és azt olvassuk: tanácsolom néked, védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy. Ugye, azt gondolták, hát nekünk van aranyunk, bankközpont vagyunk, hát mindenünk van, nincs semmire szükségünk. És Jézus azt mondja, hogy tűzben megpróbált arany, ezt kéne beszerezni. Fehér ruha, ugye a fekete gyapjú ruhával szemben. Hogy öltözeted legyen, és ne látassék ki a te mezítelenségednek rúdsága. És szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. Hát a legelső dolog, ami úgy megütheti a fülünket, ugye egy védj tőlem. A görögben, amit előfordul egy szó, az agoraszai, szó agora, ugye ez talán úgy ismerős lehet számunkra, agora, piac. Tehát Jézus, amikor azt mondja, védj tőlem, itt lényegében arra búzdítja a gyülekezet, ezt vásárolj tőlem, piacozzunk egyet. Na de hát nem azt tanuljuk itt a reformációs üzenetekben, hogy a kegyelem, az Isten által fölkínált dolgok, azok ingyen vannak. Még a vizet is, ugye, vegyen ingyen. Hát akkor itt meg vegyél, vásárolj. Hát akkor hogy van ez? Itt valami ellentmondás van. Ugye a vásárlás, az itt a kép is valamennyire próbálja mutatni, hogy mi a vásárlásnak az alapja. A csere. Hogy cserélünk. Hát ma pénzt adunk az áruért. Ugye az ókorban még nem volt pénz, addig más dolgok cseréltek gazdát. De lényegében Jézus is erre utal rá, hogy cserélnünk kell. Valamit neked is adnod kell azért, hogy ez a tiéd legyen. Hadd olvassak föl néhány sort attól a valakitől, akit Pál apostolnak hívnak, és ő is üzletelt Jézussal, és ő is odadott valamit, és kapott valamit. Csere. Ki kell cserélnünk az értékeinket. Azt mondja, amelyek nékem egykor nyereségek voltak, a hírnév, a társadalmi rangom, és így tovább, és így tovább, azokat Krisztusért kárnak ítéltem. Sőt, annak felettem most is kárnak ítélek mindent, az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt. Cserére van szükség. Egy érték cserére van szükség. Jézus így mondja, hogy vásárolj tőlem, cseréljünk. Érték cserére van szükség. Nézzük meg, hogy ez a három dolog, amit Jézus ajánl, mire utal. A tűzben megpróbált aranyról olvasunk, ami hát honnan vett kép, mit gondolunk, honnan veszi János ezt a képet, hogy tűzben megpróbált arany, honnan építkezik a Jelenések könyve? Az utalásoknak a garmadája. A Biblia melyik részében mutat vissza? Ószövetség, az ószövetségi képek, Jób 23:10, most csak itt, amit kiírtam magamnak, Példabeszédek 27, Malakiás 3, de Ézsaiás könyvében is megjelenik. Ez a megtisztított arany, salaktól megtisztított érc, nemesfém, mindig a megtisztított jellemnek, a bűn nélküli életnek a szimbóluma a Bibliában. Ami hát ugye szorosan kötődik a megpróbált hithez is, aminek látszódnia kell. Krisztus példázatai című könyvben Ellen White úgy írja, a tűzben megpróbált arany, hát erről már beszéltünk itt a sorozatban többször, a szeretet által munkálkodó hit. És itt mindegyik elem fontos. Ha nincs szeretet, emlékszünk Efézusra? Ha ellanyul a szeretet, az se jó. Ha eljutunk Szárdiszba, te cselekedeteidet nem találtam teljesnek. Van szeretet, van hit, de nem látszik, az se jó. Ennek a háromnak együtt kell munkálkodni. Csak ez a hit hozhat minket összhangba Istennel. Szorgalmas munkával, de szeretet, Krisztusi szeretet nélkül nem lehetünk a mennyei család tagjai. Lehet akkor a hitem, hogy hegyeket mozdíthatok, tudásom, stb. Ez a tűzben megpróbált arany. Ez a hit, a szeretet által munkálkodó hit. Ez az, amit itt jelképez, ez a receptben lévő tanács, és Jézus ezt kínálja föl, hogy gyere, adod a te valamiféle hitedet, a magad módján való hitedet, és vegyél igazi hitet. A fehér ruha. A fehér ruháról már beszéltünk korábban, ha emlékszünk, 2 héttel ezelőtt Szárdisznál is fölbukkant ez a fehér ruha. Ez szintén a jellemnek a tisztasága is. Ugye a 7. fejezet 14. versében olvasunk arról itt a Jelenések könyvében, hogy boldogok, akik megmossák ruhájukat ugye a bárány vérében. Tehát Jézus vérében lehet igazán tiszta a mi ruhánk. Lényegében ez az Isten bevetett hit általi megigazulásnak a képe, a mennyei országnak a fehér ruhája, és ezt csak úgy kaphatjuk meg, hogyha Jézushoz jövünk. Csak a Krisztus által felkínált ruha teheti az embert alkalmassá arra, hogy megjelenjék az Isten előtt. Ezt az öltözéket saját igazságának palástját, az ő igazságának a palástját helyezi Krisztus minden bűnbánó hívő lélekre. Krisztus emberi testben tökéletes jellemet alakított ki, és ezt a jellemet kínálja föl nekünk. Van egy példázat az Új Szövetségben, a mennyegzős vacsoráról szóló példázat, a nagy vacsoráról szóló példázat, ahol arról olvasunk, hogy a vendégeknek, akik megjelennek, fehér ruhába kell öltözniük. És van egy ember, nem tudom, emlékszünk-e a példázatra, aki nem fehér ruhába megy be, hanem a saját ruhájába. És a gazda, amikor meglátja, mit mond neki? Hogyan jöttél ide be? És azt mondja, hogy ki kell tessékelni, ugye ki a külső sötétségre. Tehát aki a saját erejéből, emberi erejéből akar a mennybe jutni, hogy majd én, ugye, én gazdag vagyok, meggazdagodtam, nekem nincs szükségem semmire. Én, nekem így is jó, és én oda fogok jutni. Hát ez nem létezik. Csak is hit által a reformációnak az egyik nagy tétele ez is. És a szemgyógyító kenőcs az Új Szövetségben ugye a látás az mindig összefügg a helyes ítélőképességgel, a lelki látás, a lelki szem. Ugye amikor Jézus beszél például a farizeusokra, azt mondja, vak vezetők, hát nem azért, mert vakok voltak fizikailag, nem voltak ők vakok, tehát láttak, látó emberek voltak, de mégis Jézusban meglátták azt, hogy ő a messiás? Nem. Hát néztek, de nem láttak, köszönöm. Igen, ez a helyes kifejezés. Néztek, de nem láttak. És Jézus ezért kínálja föl ezt a szemkenőcsöt. Mondhatni, arra a munkára is utal ez, amit Isten lelke végez bennünk, mert ő nyitja ki a mi lelki szemeinket. Ő az, aki elvezérel minket minden igazságra, aki megérteti velünk az ígét. És hát ugye az, hogy ez most bennem van, hogy én látok-e vagy nem, erre vonatkozik ez az idézet, amit ide kiírtam. Krisztus vallása több, mint a bűnbocsánat. Krisztus vallása elveszi bűneinket, és helyüket betölti azokkal a jellemvonásokkal, amelyek a Szentlélek ajándékai. A menny szeretetének a közvetítésével mutatjuk meg, hogy Isten lelke bennünk lakik. Hogy én látok-e igazán, az hogyan tudom meg? Ha vagy meleg vagyok, vagy hideg. Vagy meleg vizet adok, és ugye gyógyító meleg vízzel rendelkezem, vagy hűsítő vizet adok a szomjúzónak, de a langyos, laudíciai, hasznavehetetlen állapotban, aki nem ad semmi hasznosat, hát itt Isten lelke nem tud dolgozni, nem tud működni. A tanácsok után van egy érdekes sor itt a levélben. Azt olvassuk, akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem, légy buzgóságos azért, és térj meg. Hát a megtérésről nem akarok már beszélni, mert ugye az összes levélben előjött ez a megtérés, térj vissza, emlékezz vissza, honnan estél ki. Fenyítő szeretet, direkt beraktam egy ilyen jó, kemény képet. Hogy lehet ez? Hát Isten szeretetével, hát hogyan függhet össze az, hogy ő megfeddi, meg megfenyíti azt, akit szeret? Hát ez nem fér össze, ugye, főleg a mai szeretetről alkotott fogalmunkkal, ami hát amúgy is olyan engedékeny, simulékony. Ha már fegyelmezés, ha már szabály van, akkor mit mond a gyerek is? Nem szeretsz, mert nem engeded meg, ugye? Tehát ez nem fér össze a mai fogalmunkkal, hogy hát vannak szabályok, van ilyen is. Egyébként ezt a képet én leginkább akkor értettem meg, egy munkatársam, aki a tengeren volt, mesélte, hogy ez nem onnan van a kép, csak egy illusztrációként raktam be, hogy amikor a tengeren volt a családjával nyaralni, hát látta, hogy ott a parttól nem messze kapálózik egy ember, integet, és hát ugye voltak vízimentők, rögtön mentek érte a csónakkal, de lehetett látni az egész mentést, és hát oda dobták neki ezt a mentővet, de hát annyira kapálózott az ember, hogy szóval nem kapaszkodott bele, hanem csak... Tehát annyira ilyen sokba vagy pánikba volt, hogy egyszerűen nem fogózkodott bele. Próbáltak ugye nyuládozni utána, de hát csak félve. Aztán az egyik mentő mondja, hogy érdekes dolog, fogott egy evezőt a csónakból, és így jó kupán vágta az illetőt. Aztán persze beugrottak és kihúzták. De úgy ő is le volt döbbenve ott a parton nézve, hogy szerencsétlen ember, hát nem elég neki, hogy fuldoklik, nem még kap is egyet a kupájára, de valahol én, ugye azért, mert a másikat is akkor lehúzná, tehát ezért nem tudták volna kimenteni. És én itt értettem meg, amikor ő is elmesélte, hogy őnek is ekkor ugrott be, hogy miért kell az Istennek bennünket is néha így kupán vágni. Mert annyira kapálozunk, és mi akarunk, mert mi gazdagok vagyunk, mi majd megoldjuk, nekünk nincs szükség, segítség. Tehát bajba vagyunk, azt érezzük, kapálózunk ezerrel, de ott a segítség, ott van Jézus, de nem, majd mi? És Jézusnak ugye ezért mondja, hogy én szeretlek, én nem akarom, hogy elpusztulj, mert egyszer el fog fogyni az erőd. Inkább megfenyítelek, és inkább életmentő fejbeverést fog alkalmazni, hogy itt a történet erejével éljek. Múlt alkalommal egy nyitott ajtót láttunk. Sajnos Laodiceánál ez az ajtó, amit látunk, ez csukva van. Egy csukott ajtóról beszél az ige, tovább, ha olvassuk. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem. A laodiceai hívők, akik nagy kereszténynek tartották magukat, és azt hitték, hogy minden rendben van, hát a legnagyobb hiányt szenvedték el. Mert az a valaki, aki az egész keresztény hitünknek az alapja, a mozgatója, a kezdete, aki létrehozta a teremtőnk, ő nem bent van az életünkben, hanem épp az, hogy kiszorítottuk az életből, kizártuk az életünkből. Jézus nem töri rá az ajtót a gyülekezetre, hanem ott kopogtat, zörget, és hát ebből is kifejeződik az, hogy Jézus arra vár, hogy kinyíljon ez az ajtó. Ő még ad időt, hogy kinyílhasson ez az ajtó. Én nem tudom, hogyha Laodiceából valaki a mennybe kerül, hát mi hova állítanánk ezeket a személyeket, ha mégis lesz olyan. Hát én azt hiszem, ilyen lanymelegségből jövőket valahova oda hátulra úgy, a menny oszlopcsarnokai mögé ott eldugnánk, hogy na hát igen, voltak, de azért egy Szmirna, meg egy Filadelfiához ne is hasonlítsuk őket, ők első sorba. És ennek ellenére Jézus nem a hátsó sorokat mondja Laodiceának, hanem azt mondja, aki győz, megadom annak, hogy hol lesz a helye. Aki ebből az állapotból kiemelkedik. Aki beengedi Jézust a szívébe. Aki megújul, aki megtér ebből az állapotból, azt mondja Jézus, a királyi székembe üljön velem, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. És aztán a befejezés, ugye, ami minden levélnek a befejezése, amit sokszor hallottunk, akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Hát végig szaladtunk itt ezen a 7 levélen, ebben a 7-8 alkalommal, mondjuk ha az elsőt is ide veszem a bevezető alkalmat. Én remélem azt, hogy mindenkinek a szívében elindult egy vágy és egyfajta döntés, hogy hát nekünk nem jó így. Szeretnénk visszatalálni az első szeretethez, amit hallottunk, ahhoz, amit legelőször éreztünk Isten iránt. Szeretnénk hűségesek lenni, légy hű. Meddig? Mind halálig, ahogy Szmirnánál olvastuk. szeretnénk kitartani, és nem megalkudni, nem leülni a medvével, és egyezkedni, nem elhagyni a hitet és Jézabel tanítását fogadni, hanem az igének a mérlegére tenni a mi hitünket. És hát itt van ez a Laodícia is, most átugrom a többit, de itt van a Laodícia is. Szóval, hogy ne egyezünk bele abba, hogy hasznavehetetlen életet éljünk, hanem legyünk hasznos keresztények ebben a mai társadalomban. Így a mai üzenet végére én a Jelenések könyveinek a legutolsó sorait vettem ide. Pátmoszról János, ahogy fölsóhajt a könyv végén Jézus felé. Jézus azt ígéri Jánosnak, ezt mondja az, aki ezekről bizonyságot tesz, bizony hamar eljövök. És ez a sóhaj. Én szeretném, ha ez lenne úgy bennünk is, minden nap. Minden nap. Bizony. Amen. Bizony, jövel Uram Jézus. Hogy ez kísérje a mi életünket. És hát így legyen ez a reformációs emlékév számunkra is egy ilyen lelki megújulásnak az ideje és esztendeje. Egy csendes imára hívok mindenkit. Mennyei Atyánk, köszönjük azt, hogy ezzel a Laodícia üzenettel bennünket is szeretnél fölrázni, abból a kényelemből, amiben mi is belesüllyedünk sokszor, abba a lelki igénytelenség állapotába, hogy hát nekünk így is jók a dolgok, ahogy vannak. Köszönjük azt, hogy te egyfajta igényt szeretnél bennünk támasztani a jobb után, az igazi értékek után, hogy ne elégedjünk meg a hamis arannyal, a hamis értékekkel, amik körbevesznek bennünket, amikre azt gondoljuk, hogy ezek azok, amik boldogságot hoznak a mi életünkben, és aztán később belátjuk, hogy ez mind kár és szemét volt. Köszönjük, hogy te igazi lelki értékekre és ezeknek a beszerzésére segítesz bennünket. Így hívunk be a mi életünkbe, ahogy János is tette, hogy nyitva az ajtónk, a szívünk ajtaja, és jövel Uram Jézus. Amen.